Szeretettel köszöntök mindenkit, és elkezdenénk a ma esti témánkat. Ugye az öt szeretett nyelvből utoljára az ajándékozás maradt, nyilván azzal a gondolattal is, hogy elég nagy az aktualitása mostanában ennek a témának. Azt mondhatnám bevezetésként, hogy a szeretet kifejezésének az ajándékozás talán az egyik legmagától értetődőbb módja. Hogyha elgondolkozunk az öt szeretett nyelven, akkor talán azt mondhatjuk, hogy két természetes, önkéntelenül fakadó szeretetnyelv van, a testi érintés és az ajándékozás. Kicsi gyermekkorban megfigyelhetjük ezt a kettőt. Minden társadalomban jelen van az ajándék. Mindig valami olyasmi tartalmat hordoz, hogy az ember azt fejezi ki, hogy nagyra értékeli azt, akinek adja. Hogy megbecsüli, hogy értékes a szemében. És ezért az adott kultúrának megfelelő legnagyobb értéket kívánja adni az ember. Ugye ebből kialakulhat nehezebb helyzet is, kényes szituáció, amikor egy teljesen más kultúrába kerül valaki, más közegbe, ahol hát valami olyan a legnagyobb megbecsülés kifejezése, amitől esetleg undorodik, vagy ami neki teljesen idegen és szokatlan. És ilyenkor jó azt tudni, hogy ezzel az ajándékkal ezt az értékelést, megbecsülést kívánják kifejezni. Azt is elmondhatjuk, hogy kevés kivételtől eltekintve az ajándék mindenki életében vannak olyan időszakok, vannak olyan pillanatok, amikor fontos. Nagyon ritka az, amikor egyáltalán nem tud valaki elfogadni ajándékot, és elmondhatjuk azt, hogy mindannyiunk életében van egy-egy olyan pillanat, amikor nagyon sokat jelent egy ajándék. Én elmondhatom azt, hogy nekem nem szeretett nyelvem az ajándékozás, de azt is hozzá tudom tenni, hogy akkor, amikor mondjuk egy születésnapom alkalmával ajándékot kapok, akkor ez nekem azért jelent nagyon sokat, mert azt fejezi ki, hogy eszébe jutottam az illetőnek, hogy fontos vagyok, hogy számon tart. Egyébként nem tűnik fel, egyébként nem hiányzik az életemből, de úgy születésnap környékén akkor sokat számít ez számomra is. Viszont, és ezzel szeretném lezárni a bevezető gondolatokat, hogyha valakinek szeretet nyelve az ajándékozás, tehát abból érzi a szeretetet, hogy apró kis kedves meglepetéseket, kis ajándékokat kap, akkor annak nem elég, hogyha évente egyszer vagy kétszer kap ajándékot születésnapján vagy karácsonykor, akkor borzasztóan ki fog éhezni évközben arra, hogy őt miért nem veszik észre, őt miért nem becsülik meg, őt miért nem tartják számon. És még a bevezető gondolatként hadd mondjak el egy olyan történetnek egy részletét, ami azt hiszem úgy tipikusan mutatja, hogy mit is jelent az, amikor valakinek szeretett nyelve az ajándékozás. Ez a történet egy olyan kisgyermekről szól, akinek az apukája előadásokat tart, nagyon sokszor elutazik otthonról, és hát a szeretetét nem tudja azzal kifejezni, hogy otthon van és foglalkozik a gyermekkel, hogyha el kell menni előadást tartani, de amikor hazamegy, akkor mindig visz neki valami kis meglepetést. Magát a történetet azt a bizalommal kapcsolatban hallottam évekkel ezelőtt elmesélni, de mikor készültem az előadásra, akkor eszembe jutott, hogy az egyik alkalommal hazaért az apukája a kisgyermeknek, kim volt a kertben, a gyerek kirohant hozzá, végre láthatja az apukáját, nyakába ugrott, megpuszilgatta, és aztán a következő kérdés az volt, hogy mit hoztál? És hát hozott neki egy narancsot az apuka, úgyhogy a gyerek kérte, hogy tegyél le, és ment befelé, és közben énekelt, hogy van egy narancsom, újjongva ment befelé. Hát a folytatását nem mondom el, hogy mit kérdezett az apuka, mert ez nem tartozik most a témánkhoz. Tehát amikor egy gyermek ezzel kezdi, hogy mit hoztál nekem, akkor gyaníthatjuk, hogy a szeretet nyelve az ajándékozás. Persze, nyilván ezt ki lehet alakítani. A gyermekeinknél a szeretet nyelveket nagyobb részt mi is alakítjuk azzal, hogy hogyan közelítjük meg, hogyan fejezzük ki a szeretetünket irántuk. De azt is elmondhatom, hogy a kialakítás mellett is vannak különbségek a gyermekek között is, hogy melyik szeretet nyelv az övék, melyik a fontos számukra. Nos hát ennyit gondoltam bevezetésként elmondani. Még egyszer azt hadd hangsúlyozom ki, hogy biztos, hogy mindenki életében vannak olyan helyzetek, amikor nagyon sokat jelent, a szeretet oldaláról nagyon sokat jelent az ajándék, de akinek ez a szeretet nyelve, annak a szükségletéből azt derül ki, hogy nem elég egyszer, nem elég kétszer, gyakoribb megnyilvánulásra, gyakran van szüksége apró kis ajándékokra. Ebből érzi a szeretetet. És azzal hadd folytassam tovább, hogy ugye utaltam a bevezetésben is, hogy közeleg a karácsony, az ajándékozásnak a klasszikus, hagyományos ünnepe. Nem vagyok jó statisztikából, de hallottam nem régen egy híradóban egy kis részletet, nem jegyeztem meg az adatot sajnos, hogy a kereskedelemben a forgalomnak mekkora százalékát teszi ki a karácsonyi forgalom. Döbbenetes, hogy mekkora rész, tehát mondhatnánk, hogy ebből élnek egész évben jó néhányan, amit ekkor szereznek, ami ekkor befolyik a kasszába. Azt is el kell mondanunk, hogy egyre inkább anyagias az ajándékozás, egyre inkább anyagias irányba mozdul el, bár nagyon sokan megfogalmazzák, hogy ez nem jó így, hogy nem jó ez az irány, de mégis azt kell mondanunk, hogy egyre inkább az nyilatkozik meg, hogy egyre értékesebb, egyre drágább az ajándék, amit adnak az emberek egymásnak. Éppen ezért én most hadd kezdjem azzal a lényegi kifejtését ennek a gondolatnak, hogy tegyük fel azt a kérdést, hogy milyen probléma merülhet fel az ajándékozás területén. Magamnak így fogalmaztam meg, hogy milyen torz indítékok vagy torz gyakorlata lehet az ajándékozásnak. Az első gondolat, amit szeretnék megfogalmazni, azt talán úgy lehetne összefoglalni az ezután következő gondolatokat, hogy az ajándékozásnál fennállhat a manipulációnak a veszélye. Mi az indítéka, miért ad egy ember ajándékot a másik embernek? Milyen probléma merülhet itt fel? Az egyik, amit megfogalmazhatunk, amikor egy ember az ajándék segítségével el akar érni valamit a másiknál, ki akar vívni valamit a másiknál, meg akarja szerezni a szeretetét vagy az engedelmességét. Amikor az ajándék arra szolgál, hogy mintegy lefizesse a másikat, mintegy megvásárolja a másikat. Vannak ennek tipikus jelenségei, helyzetei, például amikor egy férfi meg akar szerezni egy nőt. Nem feltétlenül a szeretetét fejezi ki az ajándékozással. Csupán szeretné megnyerni a másikat. A szeretet kifejezése vagy a másiknak a manipulálása, ez nem ugyanaz a dolog. Hogy mi leplezi le ilyenkor az embert, az két dolog. Az egyik, hogyha nem éri el a kívánt eredményt, akkor megsértődik és indulatos lesz. A másik pedig, hogy általában egy idő után a fejéhez veri, hogy mi mindent kapott tőle. Felsorolja tételesen, hogy mi minden ajándékot adott neki, és ebből semmi más nem derül ki, mint az, hogy ő ezt nem szívből, szeretetből, a szeretete kifejezéseként adta, hanem ő ezzel meg akarta vásárolni, és most a keserűsége szólal meg, hogy miért nem sikerült megvásárolni, miért nem sikerült elnyernie. Aztán egy másik ilyen helyzet, amikor mintegy a vásárlás gondolata merül fel az ajándékozás során, amikor főleg fegyelmezés területén, gyermeknevelésben az ember meg akarja vásárolni az engedelmességét a gyermeknek. Amikor ígéreteket tesz neki, akár bizonyítványra vonatkozóan, akár jó viselkedésre vonatkozóan, valamit el akar érni, valamit szeretné, hogy a gyermek megtegyen, és úgymond jutalmat helyez kilátásba, és van, aki azt hiszi, hogy ez ajándék, de ez nem az. Ezt munkabérnek hívják. Bár lehet, hogy emberek úgy érzik, hogy amit kapnak munkabérként, az csak az ajándék, de ez akkor is csak munkabér. Tehát amikor a jutalmazás gondolata merül fel, amikor megvásárolni akarja az ember a gyermek engedelmességét, a másiknak a tevékenységét, valamit el akar érni, akkor ez nem ajándék. Aztán egy harmadik terület, amikor az ember az ajándékkal, mint egy a bocsánatot akarja megvásárolni. Jó néhány évvel ezelőtt voltam tanulja egy ilyen helyzetnek, hogy mennyire öntudatlanul tudja ezt az ember gyakorolni. Egy kislányról volt szó, nem tudom pontosan hány éves lehetett akkor. Egy táborban voltunk, és az anyukája azt mondta a kislánynak, hogy nem mehetsz ki a táborból. A tábor területe elég jól körülhatárolt, nem mehet ki a táborból a kislány. Hát persze a kislány kiment. Magától értetődő. És amikor jött vissza, nagyon érdekes, hogy mit csinált ez a gyermek, jött és hozott egy kis virágot. És elmondta, hogy hát ő kiment a táborból, és adta a virágot az anyukájának. És hát az anyukája azt mondta, hogy meg lehet büntetni ezt a gyereket? Ezek után lehet bármit mondani? Hát nem lehet mit mondani, mert hát annyira aranyos, annyira kedves. Figyelem, manipulálnak bennünket. Az ajándékozás nem szolgálhat a helytelen tettek rendezésére. Azt is megfogalmazhatjuk, hogy az ajándékozás nem lehet a konfliktus megoldásának, a bocsánatkérésnek a pótléka, a bocsánatkérés helyettesítője. Van egy mondás, amelyik azt mondja, hogy köntös sara kimosással, lélek sara kimondással tisztul. Szükség van arra, hogy a konfliktusainkat rendezzük, bocsánatot kérjünk, kimondjuk azt, amit tettünk, amit helytelenül tettünk, és ezt nem lehet semmivel kivásárolni, nem lehet semmivel kiváltani. Van még egy tipikus terület, amivel főleg férfiak próbálkoznak, hogy helyettesítsék, ez a testi érintés, a szexualitás. Tudomásul kell venni, hogy nem lehet a bocsánatkérés helyett. Még egy gondolatot hadd tegyek hozzá. Egy tipikus jelenség még az ajándékozás területén, amikor az ember a szeretete helyett adja az ajándékot. Tipikus jelenség, amikor másra lenne szüksége a gyermeknek. Az első eladásban mondtam is egy példát erre. Amikor egy gyermeknek arra lenne szüksége, hogy beszélgessenek vele, hogy foglalkozzanak vele. Vannak emberek, akik nagyon elfoglaltak, sokat dolgoznak, és úgy gondolják, hogy ők nem érnek rá arra, hogy a gyermekükkel elmenjenek, sétáljanak, és közben ráfigyeljenek, és beszélgessenek. Nem érnek rá arra, hogy a társukra időt szánjanak, az ő gondolatait megismerjék, és nagyon sokszor, mint egy kompenzációként jelenik meg az ajándék. Minél nagyobb a bűntudat, annál értékesebb az ajándék. Ennek az egyik területe az elfoglalt szülők, a másik tipikus helyzet az elvált szülők, amikor az elvált fél, aki távol van a gyermekétől, nagyon sokszor követi el ezt a hibát, hogy mint egy megpróbálja megnyerni ezzel a gyermek szeretetét, megpróbálja esetleg időnként manipulálni és szembefordítani az anyukájával. És a harmadik tipikus jelenség az a párkapcsolatban történik. Amikor szintén elhanyagolja a másikat, és nem döbben rá, hogy nem lehet a szeretetét, nem lehet ajándékkal helyettesíteni, mert ha nincs jelen az életében, akkor nem érzi a szeretetet a másik ember. Tehát az ajándékozás indítékáról érdemes elgondolkozni, érdemes mindig feltenni ezt a kérdést, hogy amikor én ajándékot adok a másik embernek, akkor én a szeretetemet fejezem ki vele, vagy pedig valamiféle célom van, amit szeretnék elérni. Valamit szeretnék megvásárolni, valamit szeretnék elnyerni, valamit szeretnék kimunkálni azzal az ajándékkal. Hogyha erről van szó, akkor jobb, hogyha nem adunk ajándékot, mert nem segít azon a helyzeten, hanem jobb, ha elgondolkozunk azon, hogy mit tehetünk helyette. És hadd térjek rá ezután arra, hogy amikor felismerjük azt, hogy a másik embernek az ajándékozása szeretet nyelve, és az a feladatunk, hogy ezt betöltsük, ezt a szeretet szükségletet, megajándékozzuk őt, akkor milyen szempontokat gondoljunk végig. Az első dolog, amit az ajándékkal kapcsolatban én megfogalmaznék, hogy akkor mondjuk is ki, hogy mi az ajándék, mi a probléma az előzőkben. Az ajándéknak az az értelme, az a lényege, hogy a másik nem érdem miatt kapja, nem fizetségként kapja, nem jutalomból kapja, hanem azért kapja, mert én szeretem őt. A szeretetnek a kifejezése, a görög szó, amit használ az Új Szövetség, a Biblia Új Szövetségi része, a charis szó az azt jelenti, hogy kegyelem, meg nem érdemelt kegyelem. Az ajándék ugyanolyan, mint a kegyelem, amit nem lehet megérdemelni, nem lehet megvásárolni, hanem csak kapni lehet. És adni pedig csak ezzel az indítékkal lehet. Ebből következik az is, hogy az ajándékozásnál az egyik legfontosabb szempont a személyesség kérdése. Hogy amikor ajándékot adunk, akkor a másik személye, a személye iránti figyelem jelenjen meg az ajándékozásban. A személyesség azt jelenti, hogy ami neki tetszik, amire neki szüksége van, azt adom. Itt persze egyetlen kitételt érdemes megfogalmazni, ami javára is van. Ha valami nincsen javára, ha valami nem segít, ha valami rombolja őt, akkor bármennyire vágyik rá, ha én szeretem őt, nem adok neki. Nem adom neki, mert nem építi, hanem rombolja. Ahhoz, hogy mi azt tudjuk adni a másiknak, ami neki tényleg örömöt szerez, ami az ő személyéhez így kötődik, ahhoz figyelemre van szükség a másik iránt. El kell lesni, meg kell figyelni. Végig kell gondolni, és meg kell figyelni, hogy mire van szüksége, hogy minek örülne vajon. Azt hiszem, hogy nagyon sokszor ezen a ponton derül ki, hogy mennyire nem figyelünk a másik emberre. Akkor tudjuk, hogy a másik minek örülne, hogyha megfigyeltük, hogyha figyelünk rá. Hogyha figyelünk az elejtett szavaira, ha figyeljük a gondolkozását, figyeljük azt, hogy miről beszél, milyen vágyakat fejez ki. Ez a személyesség, ez az egyik legfontosabb szempont az ajándékadásánál. Megjelenhet még a személyesség egy másik vonatkozásban is, amikor nem egyszerűen arról van szó, vagy nem arról van szó, hogy a másik minek örülne, mire van szüksége, hanem amikor úgy nyilatkozik meg a személyesség, hogy én úgy adok, hogy abban az én lényem benne van. Abban az én szívem benne van. Ez azt jelenti, hogy adhatok valami olyan dolgot, ami nekem nagyon kedves, ami nekem nagyon sokat jelentett, és hogyha elmondom, hogy nekem mit jelentett, és úgy adom oda, akkor lehet, hogy önmagában nem egy értékes dolog. Lehet, hogy pénzben nem lehet túl nagy értékről beszélni. De az értékét ez a személyes szeretet adja meg, ami mögötte van. Az a fajta vágyakozás, hogy én szeretném megosztani a másikkal, ami kincset találtam, ami nekem fontos, ami nekem sokat jelent. Itt is hadd mondjak el egy személyes tapasztalatomat. Nem kellenek túl drága és nagy dolgok ahhoz, hogy a szeretetünket érezze a másik. Egy évvel ezelőtt egy kedves barátomtól kaptam egy füzetet, amiben a tankolásokat írhatom fel a kocsiban. Volt egy füzetem, nem volt rá szükségem, nem beszéltem róla, csak ő úgy gondolta, hogy meglep engem. És nekem azért jelent sokat ez az ajándék, mert ő ezzel dolgozott. Nem egy drága dolog, nem egy nagy dolog értékben, pénzben kifejezve. És mondom, volt egy füzetem rá. De az, hogy ő időt töltött vele, foglalkozott vele, kitalálta, és elkészítette, saját kezűleg összeragaszgatta, és utána átadta. Ebből az ő szeretetét éreztem, és érzem, mert ahányszor kinyitom, annyiszor eszembe is jut. Hetente egyszer-kétszer eszembe jut az, hogy ezt tőle kaptam, és jól esik. Nagyon sokat jelent ez az ajándék nekem. Itt szeretném azt is felvetni kérdésként, hogy vajon ennek a gondolatnak a fényében mit kezdjünk a pénzzel, mint ajándékkal. Ugye nagyon elterjedt gyakorlat az, hogy hát nehéz dolog, macerás dolog visszavinni az ajándékot, kicserélni megfelelő méretűre. Adjunk inkább pénzt. Manapság nagyon sokszor találkozom azzal is, hogy fiatal párok, akik házasságra lépnek, megjelölik a pénzt, mint ajándékot, amire szükségük van. Nyilván az életben az elinduláshoz erre tényleg szükség van, ez segítség lehet. De a személyesség ebből már sokkal inkább hiányzik. Mennyire tudja számon tartani azt, hogy igen, ez az ő ajándékuk volt. Ezzel fejezték ki a szeretetüket. Mind a mai napig az ágytakarónk egy kedves barátunktól kapott ajándék. Kicsit megviselt már, mert sok év telt el, de emlékszem rá, hogy kitől kaptam. Valószínűleg, hogyha az értékét adja oda, nem emlékeznék rá, mert nem kötődik hozzá. Nem emlékeznék rá, hogy mit vettem belőle. Az ajándék, minthogy a mi szeretetünket hivatott kifejezni, ezért az ajándékozásban személyességnek kell megnyilvánulnia. Vagy azáltal, hogy a másik szükségletét meglátom, és adom neki, vagy azáltal, hogy a magam lelkéből, a magam figyelmességéből, a magam munkájából adok neki. Hadd menjek tovább a következő gondolatra, ami közvetlenül kapcsolódhat ehhez, ez pedig az, hogy az sem mindegy, hogy hogyan adjuk át az ajándékot. A becsomagolás kérdése, hogy az ajándékot milyen körülmények között, mennyire meghitt módon, mennyire törekszünk arra, hogy a szeretetünk kifejezésével adjuk át az ajándékokat. Ugye el lehet mondani azt, hogy nagyon sokszor, idézőjelbe téve, kénytelenek vagyunk praktikus ajándékokat adni, olyan ajándékokat adni, amire egyébként is szükségünk van, egyébként is szüksége van a másiknak, amit használni fog. De mennyire más dolog bemenni a boltba, megvenni az ajándékot, és aztán átadni úgy, ahogyan van, és mennyire más dolog azt az ajándékot becsomagolni, és meghitt körülmények között, kedves szavak kíséretében átadni a másiknak. Itt hadd mondjak el egy tapasztalatot, ami a nagymamámnak a szomorúsága volt, hogy mennyire el lehet rontani ezen a területen egymást, főleg gyermekeket. Van egy nagybátyám, akinek két gyermeke van, és amikor ők gyermekek voltak, akkor nagyon sok mindent megkaptak. Nagyon sok mindent megkaptak, és egy alkalommal nagymamámmal beszélgettem, és olyan szomorúan mondta el azt, hogy amikor elment hozzájuk látogatóba, viszonylag ritkán tudott elmenni, és vitt nekik valami kis jelképes dolgot, valami kis jelképes ajándékot. Akkor a gyerekek semmibe vették, nem értékelték. Mert megkaptak mindent, de nem tanulták meg értékelni az ajándékot. Nem tanulták meg az ajándék megbecsülését, az ajándék jelentőségét az életükben. Tény, hogy ez egy nehéz kérdés, hogy hogyan lehet úgy gyakorolni az ajándékozást, a praktikus ajándékozást, hogy közben ne váljon természetessé a másik embernek, hogy ez neki jár. Ne érezze úgy, hogy ez magától értetődő, hanem átélhesse azt, amit a kegyelem szó kifejez, hogy ez nem munkabér, nem is jutalom, hanem ez ajándék. Ez meg nem érdemelt ajándék az életben. Szeretnék tovább menni a következő gondolatra, tehát az ajándékozásra eddig azt fogalmaztam meg, hogy legyen személyesség benne, legyen meghittsége. Fejeződjön ki a meghittség, a szeretet abban is, ahogyan átadjuk az ajándékokat, ahogyan meglepetésként, kegyelemként adjuk át az ajándékot. A következő gondolat, amit szeretnék megfogalmazni, az az, hogy az ajándékozás lehet, hogy több embertől távol áll, és nehéz rászoktatni magát, hogy vigyen ajándékot. Itt is hadd mondjak el egy kicsit történetet. Munkatársamtól hallottam, volt egy férfi, aki nem szokott ajándékot vinni a feleségének. És hát eléggé rossz volt a kapcsolatuk, és a munkatársam azt mondta neki, hogy hát vigyél virágot neki ajándékba. És akkor hazament, és fogta a virágot, beállított vele, és a felség megkérdezte, hogy hoztál nekem virágot. És azt mondta, hogy mert a karcsi azt mondta, hogy hozzak neked. Vannak emberek, akik nehezen adnak ki pénzt, vannak emberek, akik nehezen adnak ki pénzt másokra is, meg magukra is, vannak emberek, akik könnyen kiadnak másokra pénzt, de magukra nehezebben. Minden esetre ezt érdemes átgondolni az ajándékozással kapcsolatban, hogy akkor, amikor az ember rászán összegeket figyelmességekre, meglepetésekre, kicsi ajándékokra, hát hangsúlyozom ki, az ajándék értékét nem a pénzben kifejezhető értéke adja, hanem az a személyesség és az a szeretet, ami mögötte van. Akkor érdemes átgondolni azt, hogy a szeretet kapcsolat az befektetést igényel. És ez egy jó befektetés. A szeretet kapcsolat minden szempontból befektetést igényel, ahhoz, hogy a szeretet fennmaradjon, ahhoz, hogy élő maradjon, meleg maradjon, működő maradjon, ahhoz újra és újra kifejezésre kell jutnia, ahhoz táplálásra van szükség. Elmondhatjuk azt, hogy ami a világunkban működő törvény, hogy amikor létrejön valami, megalkotunk valamit, akkor az elindul a rombolódás, a szétesés irányába, és csak akkor tud fennmaradni, hogyha abba energiát fektetnek be. Ez az entrópia törvény a világegyetemben. Ugyanez igaz az emberi kapcsolatokra is. A szeretet, hogyha nem fejezzük ki, ha nem juttatjuk kifejezésre, akkor nem tud sokáig megmaradni. Bármennyire meghitt, szeretetteljes kapcsolat volt két ember között, hogyha nincsen lehetősége kifejezni a szeretetét az embernek, hogyha nem juttatja kifejezésre, nem marad meg ugyanolyan intenzitással a szeretet az életében. Ezért érdemes az embernek tanulni, érdemes az embernek elgondolkozni azon, hogy jó, ha üzletileg közelítem meg befektetés. Jó ez a befektetés, megéri-e vagy nem éri meg? Én úgy gondolom, hogy talán nem vagyok egyedül, kimondhatjuk mindannyian, ha józanul gondolkozunk, ez az, ami megéri. Mi értelme van másként az életnek? Mi értelme van felhalmozni pénzt? Mi értelme van megszerezni javakat, és közben nem megélni a szeretetet, nem kifejezni a szeretetünket? Amikor elmegyünk, mire fognak emlékezni az emberek? Mi fog megmaradni belőlünk? Minek fognak örülni? Ki lehet mondani, hogy üzleti megfontolásból nézve is jó befektetés az ajándékozás? Ez egy előző előadáson el is hangzott, mert az az ember, aki szeretett közegben él, az egészségesebb, jobban tudja a munkáját is végezni, nyugodtabb lehet. Ki kell mondanunk tehát, hogy a szeretet befektetést igényel, az idő szempontjából, az időnk szempontjából rá kell szánni. Időt kell találni a kapcsolat építésére. Figyelmet igényel a részünkről, ez erőt igényel tőlünk. Odafigyelni valakire kitartóan, igazán figyelni a másik emberre, ez nagyon nagy energiába kerül. Erőt igényelhet adott esetben, hogy megtegyük azt, amire a másiknak szüksége van. Erőt kell kifejtenünk, és anyagiakat kell rászánnunk ahhoz, hogy működhessen. A következő gondolat, amit szeretnék megfogalmazni, hogy mikor eljutunk oda, hogy adunk a másiknak, befektetünk, megajándékozzuk, akkor el lehet oda jutni, hogy a legnagyobb dolog, amit meg kell tennünk minden ajándékozás mögött, hogy közben magunkat odaadjuk, önmagunkat odaadjuk a másik embernek. Sokszor az életben a legnagyobb ajándék az, amikor nem valamit adok oda, hanem önmagamat adom oda a másik embernek. Önmagamat odaszánom arra, hogy azt adjam neki, amire szüksége van. Nagyon sokszor a szeretetet abból érzi meg a másik ember, hogy mellette vagyunk. Nem tudnám ajándékkal kifejezni a szeretetet ekkor, mert arra van szüksége, hogy én magam legyek az ajándék. Az én jelenlétem, a puszta fizikai jelenlétem, a szívbeli együttérzésem, a valódi figyelmem. Vannak helyzetek, ahol nem lehet semmivel pótolni, ahol a legnagyobb ajándék az, hogyha mi magunkat adjuk oda teljesen. Azzal hadd zárjam le ezeket a gondolatokat, hogy ez a szeretetnyelv is tanulható. Mindegyik szeretetnyelv tanulható. A könyv, ami alapján megy ez a sorozat, azt mondja, hogy ez a legkönnyebben tanulható szeretetnyelv. Bár én azért megkockáztatom, hogy ahhoz, hogy ezt a szeretetnyelvet megtanuljuk, meg kell tanulnunk odafigyelni a másikra. Meg kell tanulni igazán szívből figyelni a másikra, mert csak akkor tudunk személyes ajándékokat adni. Lehet, hogy nem annyira könnyű mégsem ez az ajándékozás. Olyan szempontból könnyű, hogy nem kellenek nagy dolgok hozzá. Nem kell gazdagnak lenni ahhoz, hogy az ember ajándékokat adhasson. Mert az ajándéknak az értékét a figyelem, a mögötte levő figyelem adja. Megtanulható, amint ezt a múlt beszélgetésen hallhattuk is egy hozzászólásból, nem tudom, itt van-e, aki elmondta, hogy amikor a házasságuk kezdetén, udvarlás időszakában a férjétől ajándékokat kapott, akkor ő ezt kacatnak tekintette. Úgy gondolkozott róla, hogy ő minek? Neki ez nem kell, ez szemét, csak foglalja a helyet, porosodik. De amikor felfedezte, megértette, hogy a férje ezzel a szeretetét fejezi ki iránta, akkor megtanulta ezeket a kacatokat értékelni. És megtanult ő is, idézőjelbe téve, kacatokat ajándékozni. Olyan kis apró dolgokat, amivel kifejezte a figyelmét és a szeretetét. Tanulható ez a szeretetnyelv is. Gyakorolható, hogyha felfedeztük, hogy a másiknak erre van szüksége. Ennek a gondolatkörnek a lezárásaként hadd térjek át arra, hogy az ajándékot adni és elfogadni is kell. Vannak helyzetek, amikor az az igazi ajándék, hogyha el tudjuk fogadni a másik ajándékát. Amikor azzal ajándékozzuk meg a másikat, hogy odaadhatja, hogy elfogadjuk tőle. Nyilván elmondhatjuk azt, hogy amikor mi ajándékozóként vagyunk jelen valakinek az életében, akkor az adásnak egy fontos szempontja, hogy nem kényszeríthetjük rá a másikra az ajándékot. A mi felelősségünk odáig terjed, hogy eldönthetjük, hogy meg akarjuk ajándékozni a másikat, hogy azzal az ajándékkal mit kezd a másik, az már nem a mi részünk. A szeretetet nem kényszeríthetjük rá a másikra, azt elfogadni lehet. És hadd tegyem fel ezt a kérdést, hogy miért van az, hogy nagyon sokszor nehéz elfogadni az ajándékot? Miért van az, hogy sokszor emberek könnyebben, szívesebben adnak ajándékot, csak ne kelljen elfogadni? Csak ő neki ne adjanak. Csak neki ne kelljen elfogadni. Amikor erről gondolkodtam, akkor egyrészt azt láttam, hogy vannak olyan helyzetek, ahol egészen egyszerűen arról van szó, hogy más a szeretetnyelv. Más a szeretetnyelv, és nem abban a helyzetben vagyunk, amikor a szeretetet érzi belőle, hanem kialakulhat olyan végletes helyzet is, ahol kifejezetten bosszantóvá válnak az ajándékok. Mert ha egy embernek arra van szüksége, hogy valami szívességet végezzenek el neki, segítsenek neki, mert szüksége van rá, akkor kifejezetten bosszantó lehet, hogy valaki virággal állít be, és aztán leül olvasni. Ha valaki arra vágyik, hogy beszélgessenek vele, akkor nem fog örülni, hogyha kap egy ajándékot, és aztán nincsen beszélgetés. Lehet, hogyha van beszélgetés, a végén örülni fog az ajándéknak is. De ha nincsen beszélgetés, nem fog örülni az ajándéknak sem. Ez az egyik ok, ami lehet. A másik, sokszor azért nehéz elfogadni, mert rendezetlenség van a kapcsolatban. Amint említettem már, az ajándék nem lehet a konfliktus kezelésnek, a konfliktus feloldásnak az eszköze. Maximum megerősítheti a szeretetet, de nem oldhatja fel a konfliktusokat. És egy olyan helyzetben, amikor két ember között feszültség van, amikor fájdalom van a kapcsolatban, amikor megbántódás van, nagyon visszás az ajándék. Mert szinte szétveti az embert az a fájdalom, hogy beszéljük már meg, tisztázzuk ki, öntsünk tiszta vizet a pohárba. Mert erre van szükségem, és nem arra, hogy ajándékot kapjak, és közben ne tudjuk megbeszélni, és ne tudjuk egymást iránt a szeretetet, a kapcsolatot helyreállítani. Előfordulhat, hogy azért nehéz elfogadni, mert az ember azt érzi belőle, hogy ez egy olyan ajándék, ami egy sokkal szorosabb elkötelezettségbe tartozik. Ezen is érdemes elgondolkozni, hogy az ajándékunk az meg kell, hogy feleljen annak a kapcsolatnak, ami a két ember között van, ami közöttünk van. Lehet olyan helyzet, amikor valaki siettetni akarja a kapcsolatnak a beérését, siettetni akarja, meg akarja nyerni a másikat. Ő már lehet, hogy ott tart, hogy tényleg szíve választottjaként gondolkozik a másikról. Azt gondolja, hogy szeretné vele az életét leélni, és ezért nagy és drága ajándékot szeretne adni. El lehet űzni vele a másikat, mert ki fog menekülni ebből a helyzetből. Nem tudja elfogadni, mert elkötelezettséget jelent. Egy ókori filozófus ezt úgy fogalmazta meg, hogy egy ember akár eljuthat oda is, hogy meggyűlöli a másikat, ha akkora ajándékot kap tőle, amelyet nem tud meghálálni. Ezen is érdemes elgondolkodni, hogy az ajándék elfogadásánál ez is egy szempont lehet, ez is egy gondolat lehet, ez is egy akadály lehet, hogyha akkora elkötelezettséget mutat az az ajándék, és nem a szeretet kapcsolatot mutatja, és nem a szeretet kapcsolattal összhangban levő ajándék, akkor bizony az embernek ellenségévé válhat a másik az ajándék következtében, az ajándékozás eredményeképpen. És én ezzel a gondolattal le is zárnám az előadás részt, egy utolsó gondolatot hadd fogalmazzak meg, ez pedig az, hogy érdemes elgondolkodni azon, hogy mindannyiunk életében van egy ajándék, amit kaptunk. Ez pedig maga az élet. Van egy ajándék, amit kaptunk, amit nem érdemeltünk meg, nem mi szereztünk. Közünk van hozzá, hogy fennmarad vagy nem marad fenn. De mindannyian kaptunk ajándékot, és ilyen értelemben mindannyiunknak kell gondolkozni azon is, hogy mit kezdünk az élet ajándékával, mire használjuk fel az élet ajándékát, és hogyan adjuk tovább azt az ajándékot, amit kaptunk. Mit adunk tovább a többi embernek az életünk során. Én ezzel a gondolattal szeretném lezárni az ajándékról, mint szeretett nyelvről szóló előadást, és hadd összegezzem az elhangzott előadásokat azzal a gondolattal, hogy én úgy gondolom, hogy ezeknek az előadásoknak a lényeges üzenete, lényeges gondolata az volt, hogy a szeretet a szívből jövő kell, hogy legyen az indíték szintjén, de a szeretetnek a kifejezését mindig tanulni kell, minden helyzetben, minden kapcsolatban tanulni kell, és azért érdemes megtanulni, és azért érdemes mindegyik nyelvet megtanulni és gyakorolni, persze a megfelelő alkalmazásban, a megfelelő közegben, mert minél több oldalúan tudja az ember kifejezni a szeretetét, annál értékesebb emberi kapcsolatokat építhet az életben. Én szívemből kívánom, hogy mindenki számára ebben legyen segítség ez a sorozat, ezek a gondolatok, és köszönöm szépen a figyelmet.